Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. szeptember 5-én sugárzott műsorát. Interjú Szikora János színházi rendezővel. A beszélgetőtárs Csaplár Vilmos.
János, van a színháznak múltja, azt tudjuk. De van jövője? Tudom, hogy nagy jelentősége van az anyagi dolgoknak. De vagyok kíváncsi, hogy gazdaságnak van a jövője a színháznak. Hanem arra vagyok kíváncsi, és gondolom, hogy van más megközelítésed is, ami ezen kívül van. Valami olyasmi, hogy annyira átalakul a kultúra, és ez a megkezdődött a film belépésével, annyira átalakul a kultúra vizuálissá, mozgó-vizuális kultúrává, hogy ez már komoly kérdés az irodalom számára is, hogy van-e jövője a regénynek. Ez is többször feltehető, többféleképpen feltehető. Tehát én erre az aspektusra gondolok, hogy a színháznak, mind művészeti formának, mind látásmódnak, mind önmegvalósításnak és mind a közönség felé való megnyilvánulásnak van-e jövője a közönség a kultúra szempontjából. És milyen ez a jövő?
Igen, értem a kérdésedet, hiszen valóban a gazdasági nehézségekre való hivatkozás mindenkinek a könnyökén jön ki, nekem is. De mégsem kerülhető meg ez a kérdés, még akkor sem, ha egy teljesen más aspektusból látok most hozzá a válaszhoz. Valamikor a századforduló táján, amikor a fényképezés igazán elterjedt, akkor teljesen világossá vált a korszak festőművészei számára, hogy a fényképezés feltalálása után soha többet nem lehet úgy festeni, mint a fénykép megjelenése előtt. Minden festmény innentől kezdve egy másfajta reprodukciós lehetőség versenytársaként jelentkezik, és önmagát is a hozzávaló viszonyban kell, hogy megfogalmazza. Némiképp hasonló a helyzet a színházban is. Azt gondolom, és ezt mások is felismerték, hogy a film, és különösen a 60-as, 70-es években a televízió, a videózás elterjedésével számot kell vetni minden színház művésznek azzal, hogy soha többet nem lehet már úgy színházat csinálni, mint a tömegkommunikáció nagy, tömegesen elterjedt médiáinak, a film, de leginkább a televízió elterjedése előtt. Nos, az új média, és talán maradjunk mindjárt a televíziónál, azért fontos és nem elhanyagolható kérdés, mert ez is egy a kapcsolatnak, az emberek közötti kapcsolatnak és kommunikációnak egy nagyon fontos eszközévé lépett elő, persze egy olyan jellegzetes eszközévé, ami az embereket egyfelől összekapcsolja, hiszen ahogy most mi beszélgetünk a stúdióba, egymástól karnyújtásnyira, ugyanezt meg tudnánk valósítani ezt a beszélgetést, úgyhogy te mondjuk Sydneybe ülsz, én pedig itt a Bajza utcában nézünk egymásra, és a kettőnk képét egy harmadik ember látja. Mindezt azért mondom ilyen hosszan, mert ez egy olyan fontos mozzanat, tehát az emberi kapcsolatoknak egy egészen más reprodukciós lehetősége nyílt meg a század végén, amikor is azt gondolom, hogy a színház jövője az gyökeresen két irányban képzelhető el. Az egyik, hogy tagadja mindazt a technikai lehetőséget, és mindazt a technikai kultúrát, amit a század vég felhalmozott. Vagyis a színház művészet éppen abban leli meg újdonságát, hogy a technikai kultúra tagadásával szemben felmutat valami olyan sajátost, amit a technika nem képes megvalósítani, és ez pedig a közvetlen emberi érintkezés. A Grotowski színháza, a 70-es évek színháza, az úgynevezett szegény színház, Eugenio Barba színháza, Peter Bruck korai kísérletei mind-mind ebbe az irányba mutattak. Abba az irányba, hogy nem kell a gazdag színház, a szegény színház kell, ahol semmi más nincs, csak az emberi közvetlenség, és az emberi közvetlenségből merítkezik, aztán merítkeznek ezek az előadások. A másik út, a másik lehetőség nem megtagadni a technikai kultúra vívmányait, hanem integrálni a színházművészetbe, hogy hivatkozok most mondjuk Bob Wilson fantasztikus operáira, amelyek totális színházak, nem csak művészeti alkotóelemeiket tekintve, hanem abban az értelemben is, hogy a létező a legtöbb technikai vívmánnyal felszerelt, igazán technikai igényes előadások. Nos, elképzelhető tehát a színháznak egy olyan más, különleges formája is, amely a látványosságra, a technika adta minden lehetőség felvonultatására, a lézerre, a hifire, stb. Épít. Ez két nagyon élesen különváló út, és ez az utóbbi, ez nem választható el végül is a gazdasági kérdésektől. Az előbbi igen.
Hát semmi nem választható el, de vegyük azt, hogy nem ez lesz az akadálya. Egy művészet, ha van létjogosultsága, mindig meg tudja teremteni. A jelek szerint hosszú idő óta a színház is mindig meg tudta teremteni azokat a gazdasági alapokat, amely ilyen-olyan működéséhez kellett. Hiszen tudjuk, hogy volt már a színház rosszabb helyzetben is, például a Magyarországon a 18.-19. században a cseppvirágok idején, igaz, hogy volt jobban is, mert a szocializmus az felfuttatta többek között a színjátszás is, és legalábbis anyagilag dotálta, de ezért természetesen sok mindenkért cserébe.
Igen, udvari művészet az mindig is egy nagyon kellemes pozíció volt a művészek számára.
Annak, aki hajlandó volt udvari művész lenni. Tehát engem a jövő szempontjából ebben a beszélgetés sorozatban, amit ben most téged is fölkértelek, a jövő szempontjából úgy érdekel minden, hogy az emberiség útja, a kultúra útja merre felé kanyarog. Ezt próbálom kitapogatni most a színház felül nézve a te segítségeddel. Tehát azt, hogy a közvetlenség, az emberi közvetlenség mindig is szükséget lesz az embereknek, azt gondolod? És ez a színháznak az egyszerű vagy szegény színháznak a létjogosultságát meg fogja adni. Mert a másik, amit mondasz, a technika, hát ez a show-szerű színház, ez, mint másik lehetőség, ahogy mondod, ez világos, de ez valószínűleg már attól a fogalomtól, amit most színháznak nevezünk, egyre távolabb fog kerülni. Nem?
Igen, én is így érzem. Természetesen abban bízom, hogy az emberi közvetlenség az valami olyan fontos burok, mint mondjuk az ózonpajzs. És a technikai kultúra meglehetősen kikezdte ezt a pajzsot, a közvetlenségnek ezt a védő pajzsát. Mert nem csak ózonpajzsra van szükségünk ahhoz, hogy életben maradjunk, hanem arra is, hogy az emberi kapcsolatoknak, a barátságnak, a szeretetnek, a gyűlöletnek, a szerelemnek egy láthatatlan burka vegye körül a mindennapjainkat, és életünket ne csak mint egy technokrata beprogramozott gépek végezzük, hanem ebben a burokban szinte tapinthatóan éljünk. Ez a burok, ez meglehetősen lyukassá vált így az évszázad vége felé. Megint csak közhelyeket kellene sorolnom, tehát nem szívesen bonyolódom bele abba a unásig ismételt és ismert ténybe, ahogy az emberek egyre jobban elkülönülten, egymástól elkülönülten élik az életüket. És minden technikai vívmány, amit arra találtunk ki, hogy az életünket megkönnyítsük, az egyben arra is szolgál, hogy úgy tudjunk érintkezni egymással, hogy közben fizikailag ne kelljen érintkeznünk egymással. Tudunk beszélgetni a telefon segítségével, láthatjuk egymást a videó segítségével, de fizikailag nem kell érintkeznünk. Márpedig pontosan a fizikai érintkezés az az a bizonyos pajzs, amiről én beszélek, és ami mondjuk az ősi kultúrákban sokkal komolyabban vettek és nagy tiszteletben tartottak. Az arab civilizációban a mai napig az a szokás, hogy üzleti tárgyaláskor az üzleti partner egészen közel hajol a partnerhez, olyan közel, amit mi európaiak már tolakodónak éreznénk, és olyan hangosan beszél, hogy belelehel a másik orrába. Mindezt azért teszi, hogy a szagát, a lehelletét megérezze a másiknak, mert a szájszagból ők következtetnek arra a bizonyos emberre, ez a megismerésnek és a egy másik emberről alkotott tapasztalatnak egy nagyon fontos eleme, amit ott senki nem vesz tolakodásnak. Ugye hát most elég bizarr volna, hogyha mi egymás lehelletében fürödve kommunikálnánk, viszolygást éreznénk, nem ebben a kultúrában nőttünk fel. De ezt az extrém példát csak azért említem, hogy jelezzem, bizonyos kultúrákban pontosan az ember fizikai aurájának bizonyos jelenségeit nem csak fontosnak tartották, hanem tiszteletben is.
Jó estét kívánok azoknak a hallgatóknak, akik most kapcsolták be, vagy a beszélgetésünk közben kapcsolták be a rádiót. Elmondom, hogy Szikora Jánossal beszélgetek, mikrofonnál Csaplár Vilmos. János, az, amit mondtál, az azt feltételezi, hogy a színház már jó ideje hatalmas változásokon megy át. Biztos sok minden változott a különféle új kulturális ágak hatására, hogy ezt fejtegetted. De emellett azt látom, hogy van egy olyan ága a színjátszásnak, amely úgy tesz, mintha mi sem történt volna, vagy legalábbis látszólag úgy tesz. Te magad is ugye megrendezted a Doktor Zsivágót, a Kárment. Ez ugye regény, a regényből film készült, a film mellett ott van a te rendezésed. A Kármenről nem is beszélve, aminek ugye hosszú-hosszú múltja van. Hogy tükröződik-e ilyen vállalkozásokban ez a változás, ez a kulturális eltolódás, a vizuális kultúrának és egyáltalán modern technikának a megjelenésére való válasz a színházban?
Erre jó, megkísérlem a választ, noha kétségtelenül itt az okoz nehézséget, hogy mindaz, amit készítek, legyen a színpadra alkalmazás, vagy egy írott darab megrendezése, vagy adott esetben egy önálló színdarab megírása és megrendezése, ez teljesen ösztönös. Ez tökéletesen nélkülözi az előre elterveltség, vagy egy feltételezett nagy stratégia napi lebontását. Noha, utólag visszatekintve mégis úgy tűnik, hogy eléggé konzekvens lépéseim ezek, de hát ezt nyilván elhiszed nekem, ha mondom, hogy mégis az alkotás pillanataiban, vagy akár csak a darab választás pillanataiban ezek rendkívül ösztönös mozzanatok.
Egyszerűsítsük le, hát ha én tettem föl nagyon bonyolultalan kérdést. Nem zavart az téged, hogy olyasmihez nyúlsz hozzá, aminek van egy regény, és ráadásul egy film változata? Mi az, amit hozzá tudsz tenni ebben a versengésben, a különféle megjelenések versengésében? Mi az, amiben érvényesült az, hogy ebben, amit színházban, vagy ez, amit színházban lehetett ebből a műből csinálni, ez csak ott lehetett, azon kívül, hogy ezt élő színészek játsszák el, ez önmagában nem elég, hiszen lehet, hogy van, akinek sokkal érdekesebb, ha beül egy moziba, és azok a színészek, világhírességek is, és széles vászon, és mindenféle. Tehát mi az, ami ezen kívül jogossá tette ezt a vállalkozást számodra, és ahol tükröződik az, hogy igenis ebben a kultúrában a színháznak ez lesz a jövőbeli helye, amit ez a valami, amit semmi más műfaj nem tud adni az embereknek.
Igen. Ha tömören kellene válaszolnom rá, akkor azt mondanám, hogy a tér lehetősége, a térben látás, a térben komponálás lehetősége. Én magam olyan rendező vagyok, aki szívesen használja a technikát, szívesen használja azokat a technikai vívmányokat, amiknek a tagadásáról ugye ilyen hosszan beszéltem a beszélgetésünk kezdetén. Szívesen használom, szívesen kihasználom minden lehetőségét, persze elsősorban azokat, amikhez hozzá tudok férni, vagy az adott színházi körülmények megengedik, hogy hozzáférjek. Azt látom, hogy a színházak ma még mindig rendelkeznek valami a látvány szempontjából valami elementáris plusszal, és ez pedig a tér, a térben alkotás és a térben látás és láttatás képessége és lehetősége.
A valóságos térben és nem az illúziós térben, ami a vizuális kultúrák, elektronikus kultúráknak a tere, ugye?
Így van, sőt, hozzáteszem, hogy ugye az elektronikus kultúra tere az tulajdonképpen az mégiscsak egy sík. És erre akkor jöttem rá, amikor magam is filmezni kezdtem, illetve televízióban forgattam. Mint színházi rendező az én számomra egészen döbbenetes volt ez a felfedezés, hogy abban a pillanatban, hogy kamerával kezdtem el dolgozni, elvesztettem addigi legfontosabb munkaeszközömet, a teret. A kamera ugyanis élez. A kamera nem képes arra, mint az emberi szem, hogy a térben szelektálás nélkül mindent egyenrangú módon lássa, egyenrangú élességgel lássa. A kamera élez, és ami közelebb van hozzá, vagy ha a fókuszát úgy állítod, ugye akkor az élesebb, de ami azon a bizonyos élesség határon kívül van, vagy közelebb van hozzá, azt egy homályos foltként láttatja, és így módon tulajdonképpen a teret, mint a rétegeket tudja felbontani, de egyszerre képtelen láttatni. Márpedig az én számomra, és itt engedd meg, hogy ismét szubjektív legyek, mindig is a térben való polifon alkotás és polifon szerkesztés volt az, ami leginkább doppingolt, aktivizált. Ezt a polifon szerkesztési lehetőséget veszítettem el minden egyes alkalommal, amikor televíziós vagy filmes munkához kezdtem. Tehát a tér. A tér, amit az igazi tér, a valóságos tér, az, amit a mai napig nem volt képes legyőzni a televízió, az elektronikus kultúra, ahogy említetted, és én abban bízok, hogy nem is fog.
Nem gondolod, hogy a színház minden válfajára, hogy majdnem minden válfajára vár az, hogy bár ott megvalósul valami térben élő emberek által, akik izzadnak, akik mozognak, saját, és nem elektronikus hangon, hanem saját hangon beszélnek, de ezt fölveszik. Ott megnézi néhány ember, de ez olyan, mint egy stúdió. A színházi előadás létrejön egy stúdióban, és aztán sugározzák széllyel. Tehát nem az az egyetlen színházi előadás fog hatni és létezni, hanem annak a kópiái, annak a kisugárzásai, annak a technikai, elektronikus kultúra által reprodukált, vagy produkált, mindenhova elröpíthető, később lejátszható, visszapörgethető változatai, ami éppen, hogy a színháznak ezt a fajta lényegét megváltoztatja, megszünteti. Megszünteti a személyes jelenlétet és a teret is, hiszen már akkor már nem tér van, hanem a térnek a elektronikus illúziója. Ki lehet ezzel úgy térni? Lehet olyan színházat csinálni, hogy azt mondom, hogy kérem szépen, jöjjön el mindenki, én nem adom ki magamat sehova, semmiféle technikai kópiát nem készítek az előadásról, csak előadások vannak, és annyi emberhez jut el, aki oda eljön, illetve vannak aztán a színikritikusok, vannak a nézők, viszik a hírét, és ez az élő egyetlen előadás, illetve hát nem egyetlen, mert ezt lehet ugye ismételni, mert megint egy érdekes dolog a színházi előadás és a színház lényege, amit még szintén majd meg akarok kérdezni, az ismétlés. Tehát, hogy azt mondom, hogy csak ezek az előadások vannak, és nem készítünk róla semmilyen felvételt, semmit. Jöjjenek ide az emberek, vigyék el a hírét, és van az, aki odajön, abban hagy nyomot, van az, akinek mesélnek róla, és abban hagy nyomot, van, akinek kritikát írnak róla, és ezek a nyomok vannak, de ezek még mind élő nyomok. De semmiféle elektronikus reprodukciót, semmiféle visszapörgethető, oda-vissza játszható, megállítható változatot nem engedélyezek. Van ennek értelme?
Igen. Igen, van, és én mindig is a radikálisabb megoldások, gesztusok és gondolatok híve voltam. Ez a fajta radikalizmus a számomra a szimpatikus és a járható út. A színházról lehet televíziós felvételt készíteni, sugározni, videókópia, stb. Valamennyi feldolgozás, valamennyi ilyen célból készült dokumentáció, amit én ismerek, azok mind silánymásolatai voltak a színházi élménynek. És ez megnyugtató a számomra, megnyugtató abból a szempontból, hogy a színház igazából nem reprodukálható, vagy legalábbis annyiban reprodukálható, amennyiben egy fénykép reprodukál egy délutánt. Ránézek, és akkor emlékszem rá, de mégis az eleven emlékem sokkal élőbb, sokkal erőteljesebb, mint maga az adott fénykép. Így van ez a színházi előadások esetében is. A Budapesten a Színházi Intézet több ezer kötetes vagy darabos videó dokumentációval rendelkezik, a Magyar Színház utolsó évtizedének előadásait gyűjtik ezek a kazetták. Én is sokat megnézek, olyanokat elsősorban, amiket nem láttam élőben, sosem tudom meg valójában, hogy milyen volt ez az előadás, és ezt azért állítom ilyen határozottsággal, mert azokban az esetekben, ahol össze tudom vetni az általam látott előadást a videó felvétellel, ott mindig érzem a különbséget. Engedd meg, hogy itt egy kicsit elvont legyek, és talán túl elméleties, de mégis a számomra ez az elvontság a munkám lényegéhez tartozik. évekkel ezelőtt, amikor főiskolás voltam, kíváncsi lévén a színészek gesztusaira, egy fényképpel, később pedig egy kamerával leültem a Madách Színház Holt Lelkek előadására, és Dajka Margit és Hauman Péter színészi gesztusait fotóztam a próbák során. Aztán fogtam ezeket a negatívokat, és előhívtam őket. Kíváncsi voltam arra, hogy egy mozdulat mennyi fázisra bontható, és aztán láttam, hogy erre már nem elég a sorozatlövő fényképezőgép, sokkal egyszerűbb az, ha veszek egy filmkamerát, és ott kikockázom, és minden egyes kockáját kinagyítom. És miközben nagyítottam sziszifuszi munkával ezeket a filmkockákat, döbbentem rá arra, hogy tulajdonképp elméletileg nem készíthető olyan sebességgel mozgó film, ahol két rögzített kocka közé ne esne még a pillanatnak egy töredéke, ami a filmkockán nem őrződött meg. Ezt talán úgy is fogalmazhatnám, hogy két rögzített pillanat közé mindig esik egy hiány, amit a technikai eszközök nem tudnak reprodukálni. Most az én számomra e két rögzített pillanat felvétel közé eső pillanat az, ahol a színház elkezdődik.
Visszatérve az előbb megpendített aspektusra, az ismétlésre. Azt lehet mondani, hogy a művészeti ágak közül csak is a színház az előadó művészet, és a színház az, ahol az ismétlés, a kész munka állandó ismétlése a lényeghez tartozik. Mert ezt ugye a regényíró átkéri a regényét, de amit kiad, az többet nem nyúl. A filmnél a felvételeket ismételgetik, de amit kiadnak, az úgy van, nincs több változat. A színház az egyetlen, ahol az ismétlődés magához, a művészeti ág a természetéhez tartozik. Ugyanakkor viszont hát van jó előadás, meg rossz előadás. Van nagyon rossz előadás, meg nagyon jó előadás, ugyanabból, ugyanazzal a színtársulattal. Nem is tudni pontosan, hogy mitől függ. Az emberi kultúrának, és ez a technika diktált a gondolkodás, viszont van egy tökéletességre törekvése. És azt mondja, hogy hát legyen tökéletes, legyen a legjobb előadás. Tehát mi létezzen? Létezzen az összes előadás közül a legjobb, azt kiválasztjuk, és az éljen tovább a rosszabbokat, minek? És ezt terjesztik.
Igen, de hát a színházhoz két típusú ember kell. Egyik, aki csinálja, a másik, aki nézi. Színház néző nélkül nem működik. Márpedig ennek a reprodukciónak az egyik sajátos eleme az, hogy a színházi este összetevő elemei közül az egyik az mindig kiszámíthatatlan, az mindig más, az mindig új, és ez a közönség. Nos, az estéről estére megforduló, megváltozó, másként reagáló közönség együtt lélegzése a darabbal az a nüansznyi eltérés, ami talán ennek a műfajnak ezt az örökös izgalmát adja.
Tehát nem hiszed azt, hogy a jövő úgy néz ki, hogy megmaradnak a színházak, de tulajdonképpen csak ilyen stúdiószerűen, hogy mit képesek csinálni, azt fölveszik, szelektálják, és a legjobb előadást pedig szétrepítik elektronikus technika segítségével, és attól fogva az lesz a színház, az a legjobb előadás, és annak a kisugárzásai, és ez az ügyetlenkedés estéről estére, ez talán nem lesz szükséges, és az emberek így érintkeznek majd a színházzal ezen a módon.
Azért nem hiszek ebben, mert ha így lesz, akkor azt televíziónak fogják hívni. Amit meg színháznak fognak hívni, az szerintem ugyanabból az ősi vágyból táplálkozik majd, hogy mindig lesznek exhibicionista emberek, akik azt szeretik, ha nézik őket, és mindig lesznek olyan megáltalkodott emberek, akik egy másik ember szerelmére, szenvedésére, gyűlöletére élőben lesznek kíváncsiak.
A Szabad Európa Rádió 1993. szeptember 5-én sugárzott műsorát hallották. Szikora János színházi rendezővel beszélgetett Csaplár Vilmos. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre. Thank you.